a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatott. Ricskeszt.
A műsor az NK támogatásával készült.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában. Itt vagyunk a Mezzoforta hangszáruházban, ahol a vendégem a The Sharons zenekarból Réka és Bálint. Remélem, jól mondtam.
Igen.
Oké, szuper.
Ő a Bálint, én a Réka.
Nyilván. Igen.
Csak hogy a hallgatók is tudják. Igen. Tök örülök, hogy itt vagytok, mert amikor a kedves drága menedzseretek figyelmembe ajánlotta a zenekart, akkor ugye mondtam neki, hogy így névről nincs meg, de mondom, hogy belehallgatok, és ugye annak függvénye, hogy valaki jöhet-e vagy nem. Itt egy szűrő van igazából, hogy nekem tetszik, amit hallok, vagy sem. És van egy fönt egy ilyen jam session videótok, nem fog eszembe jutni a dalnak a címe, de hogy az annyira meggyőző volt, hogy mondtam, hogy hogy ne, beszélgessünk ezzel örömmel.
Köszönjük szépen. Mi is örülünk, hogy itt lehetünk, és hát igen, szerintem amire gondolsz, ez a Görbetükör című az, dalunk.
Igen,
most a legújabb nagy lemezünkről jött ki még tavaly decemberben, ezt ott az Orange termékből próbálunk, egyébként ott forgattuk, és egy nagyon jó hangulatú forgatás volt. Úgyhogy igen, igen, ez egy jó kis nóta.
Az volt nekem az első benyomásom, hogy ugye bizonyos szempontból tök jó, amikor egy zenekart nem lehet bekategorizálni, ugyanakkor nyilván ennek megvan a hátránya is, mert általában a szűklátókörű szervezők és podcasterek azt szoktak kérdezni, hogy na de milyen zenét játszik a zenekar? És ez egy legrosszabb kérdés, ennél csak az rosszabb, hogy honnan a név, de én arra lennék kíváncsi, hogy ha nektek meg kellene határozni, hogy milyen zenét csináltok, hogy mi volt az alapötlet, amikor elkezdtétek ezt a zenekart, arra kíváncsi lennék.
2017-ben, amikor elindult a zenekar, akkor alapvetően egy ilyen folk, pop, rock vonalat kezdtünk el. Akkor még volt egy csellósunk, és hát gondoltuk, hogy ha vonós hangszer, akkor feküdjünk rá kicsit erre a vonalra, és most nem mondok nevet, de egy híres zenész kollega is, amikor meghallott minket, akkor azt mondta, hogy a Margaret Islandhez tudna minket így hasonlítani, így dalok stílusát tekintve. Aztán ez az évek során formálódott, volt hegedűsünk, volt brácsásunk, tehát ideig tartottuk ezt a vonós hangszert, de 2020 óta már ugye billentyűnk van, 2021 vége óta pedig szaxofon, egy kicsit úgy döntöttünk, hogy eltávolodunk ettől a folk-popos vonaltól, és inkább azt mondjuk, hogy egy egyedi hangzást keresünk, amit már én úgy gondolom sikerült is megtalálnunk, és nem pedig egy konkrét stílust, hanem tényleg minden belefér.
Azért érdekes, amit mondasz, mert ugye nyilván napjainkban azt mondani, hogy egyedi stílust játszik egy zenekar, az mindenképpen nagyon merész vállalás szerintem, viszont tényleg nem biztos, hogy tudnék mondani itthonról semmiképpen se olyat, akire azt mondom, hogy igen, mondjuk hasonlít ahhoz, amit csináltok. És én rengeteg kortárs USA pop előadót hallgatok, főleg ezt a pop country vonalat, és még ott sem feltétlenül tudok mondani olyat, akire azt mondom, hogy igen, hasonló. Egyrészt azért, mert hogy a te hangszíned az ilyen, megvan benne ez a pop jazz vonal, de ugyanakkor meg simán van néha benne ez a pop rock, soft rock vonal, és ugyanakkor meg a klasszikus pop is tökre ott van benne.
Vaj, nagyon köszi, hogy ezt mondod, tök jó esik. Hát igen, egyébként tök nehéz szerintem bekategorizálni, hogy milyen zenét játszunk, ahogy mondtad, hogy eltávolodtunk a folk poptól, ez valószínűleg ez egy ilyen muszáj lépés volt, mert onnantól, hogy nem voltak vonósaink, már nagyon nehéz lett volna ezt folk popnak nevezni, szóval úgymond kénytelenek is voltunk igazából egy ilyen alteresebb hangzás felé elmenni, de én egyáltalán nem bánom, mert úgy érzem, hogy a zenekar jelenlegi felállásához amúgy is jobban passzol ez a hangzás, meg ez a zenei stílus, és én tökre szeretem, hogy a szaxofon kiemelkedő szerepet kap, mert szerintem az egy nagyon-nagyon szuper hangszer.
Az biztos.
Amit amúgy nagyon nehéz szerintem jól beleépíteni a zenébe, úgyhogy ne szoruljon háttérbe, viszont ne nyomja el mondjuk akár az éneket, vagy ne menjen az egész hangzásnak a rovására. Úgyhogy mi mindig igyekszünk azért erre koncentrálni, hogy bár a Marcinak elég kiemelkedő szerepe van, de hogy ne ellensúlyozza akár a szintetizátor, vagy akár a gitár szólamait, úgyhogy.
És az nagyon szimpatikus, bár ezt nyilván tudom, mindig meg kell tapasztalni, hogy a zenehallgatók nagy részének nem annyira fontos, mint nekem, de barom jó szólnak meg a dalok. Tehát a stúdiófelvételek is, meg az a jam session is, az arányos, tudjátok, mit akartok, tehát nem az a amilyen olyan. Ez nálam mindig egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy elérje az inger küszöbömet, mert ha azt hallom, már elnézést, csak hogy össze van baszva, mit hallok, akkor az nekem mindig egy ilyen, ad egy ilyen három lépés távolságot, tudod, tehát, hogy így, hogy ez nem tudom, nekem tök visszás, és hogy szeretem, hogyha tetszik, amit hallok.
Hát itt muszáj kiemelni Bodnár Péter Bogyó munkáját, mert hogy nélküle biztos vagyok benne, hogy nem szólalnának meg úgy a dalaink, ahogy ő egyébként a Margaret Island-del meg a Lóci Jácikkal is dolgozott együtt nagyon sokáig, szóval szerintem emiatt is hasonlítottak az elején minket hozzájuk, mert elég hasonló volt a hangzás, amit mi is képviseltünk, de hát való igaz, hogy ez az ő munkája, hogy úgy szólalnak meg a dalaink, ahogy, úgyhogy köszi, Peti!
Igen, nála azt mondhatjuk el, hogy a személyben nem csak egy hangmérnököt találtunk, aki oda megyünk, fölvesszük, lekeveri, és akkor na, ez így jó, hanem tényleg, mivel ő zenész is, tehát, hogy ő bele tud úgy szólni, hozzá tud úgy tenni, akár az énekes részeket, akár a hangszeres részeket nézve, amik tényleg adnak a dalhoz még azt a pluszt, nekünk eszünkbe se jutna, vagy ha nem tudom, nagyon elszállunk magunktól, vagy nem tudom, olyat akarunk, ami abszolút nem illik bele a dalba, ő az, aki vissza tud rántani minket, hogy srácok, ezt gondoljuk át. Tehát ő egy producer és hangmérnök egyben, és ez egy a mai világban szerintem, amikor tényleg már ilyen egekben vannak az árak, meg a lehetőségek, az egy ilyen emberre találkozni, aki szakmai ennyire jó, és ennyire oda teszi magát, és látszik rajta, hogy a szívén viseli a zenekar sorsát most már lassan, igen, most már 5 éve, az szerintem nagyon fontos.
Hát meg nem fél elmondani, hogyha valami nem jó.
Így van, tehát ez
mennyire fontos. Van.
És igen. Bátran beleáll abba, hogy srácok, ez hallgathatatlan így, szerintem így és így lenne jó, és akkor próbálunk valami kompromisszumot kötni.
De azért valahol fáj, nem?
Hát nyilván, amikor mondja, hogy figyelj Réka, ez rohadt hamis volt. Egy kicsikét úgy tisztában kéne.
Igen, valami, egyébként szerintem ez az egyensúly, ez beállt, amikor ugye 2019-ben az első lemezt vettük föl nála, akkor ezek is megszeppendiáként így. Jó, amit akkor ő mond, tényleg ő a Tudor, nem tudom, 80x lemezzel a háta mögött, és akkor így ez most már szerintem egyébként egy ilyen balansz lett, ki van egyensúlyozva.
Most már megdicsér, ha ügyes vagyok.
Úgyhogy vannak ilyen pillanatok, igen.
Hát jó, de azért ti is szedtetek össze rutint, nem?
Persze, hát ez természetesen így van.
Volt előtt a zenekarotok? Másik?
Nekem csak cover zenekaraim voltak, szóval nekem a Sharonz az első, ahol saját dalokat játszunk.
Húha, vegyes érzés, de kíváncsi vagyok, hogy milyen cover zenekaraid voltak. Mert én vagyok az az ember, aki tudod, a cover meg a tribute, tehát az a...
Hát igazából én a gimiben kezdtem el először így a könnyű zenével foglalkozni, és hát így nem nagyon találtam úgy olyan zenésztársakat, akik tudták már akkor is, hogy ezzel szeretnének foglalkozni. Emiatt igazából ilyen hobbi zenekaraim voltak, akikkel ilyen iskolai rendezvényeken felléptünk, meg hogyha mondjuk én magántanároknál tanultam, és hogyha mondjuk nekik volt olyan kapcsolatuk fesztiválokhoz, vagy el tudtunk menni valahova bárzenélni, akkor oda benyomtak minket, és akkor ott játszottunk tényleg ilyen popslágereket, külföldi popslágereket, vagy magyar előadóktól dalokat, hát feldolgozásban igazából.
Ja, oké, de az más, akkor nem az volt konkrétan, hogy mit tudom, én mondok valamit, Nora Jones cover zenekarba énekelt.
Nem.
Ez így más.
Nem.
Na ez az de nagyon nehéz műfaj szerintem, amikor oda kell menni, szórakoztatni kell az embereket x darab feldolgozással.
És nem egyébként így utólag belegondolva, meg nyilván most már így, hogy van egy saját zenekarom is, azért azt elmondhatom, hogy nem is éreztem annyira testhez állónak az, hogy én más emberek dalait próbáljam meg előadni. Nyilvánvalóan ez tök jól tud működni valaki számára, de én akkor azt éreztem, hogy ebben nem tudok teljesen kiteljesedni, és tökre örültem, amikor a srácok megkerestek igazából. Ők voltak azok, akik kimozdítottak a saját buborékomból, hogy merjek akár önálló dalokban is gondolkodni, és ők adtak először nekem teret arra, hogy saját dalokat is elkezdjek írni, szóval nekem az első saját dalaim is a Sharonzhoz köthetőek.
Az viszont tök jó. Akkor... És dalszövegeket te írod?
Vannak olyan dalok, amikhez már én írtam a dalszövegeket, de mondom, még nagyon így tojáshéjakon lépkedek ebben, ebben a tekintetben. De egyre bátrabb vagyok most az új lemezünkön, már 2 dalt is én dobtam a közösbe, úgyhogy...
És megvan a vizsgadruk ilyenkor, miatt leviszed próbára a szöveget, vagy megmutatod a többieknek? Vagy...
Van, de valahogy a fiúk biztosítanak mindig egy olyan biztonságos közeget, hogyha valami béna, akkor azt elmerik mondani, és én nem érzem magam emiatt kellemetlenül, mert tudom, hogy azért mondják, mert őszintén akarnak lenni, és úgy gondolják, hogy én ennél mondjuk többre is képes vagyok, és én tökre adok a véleményükre, szóval...
Azt tudom, mi az érdekes, hogy fú, látszik is, hogy így van, és nem egy ilyen bevett szöveget mondasz, mert hogy látszik, ahogy ezt elmesed, hogy nem érzed magad feszélyezve.
Én abszolút, ez... de én is ugyanezt, tehát hogyha Bálint is hoz valami olyat, amivel én mondjuk nem tudok azonosulni, én is lazán megmondhatom neki, mert tudom, hogy ebből nem lesz akkora vita, hogy vége a zenekarnak, persze, szóval.
Oké, csak tudod, hány helyen nem így van amúgy? Tehát ugye van olyan zenekar, tudnék olyan zenekart mondani, ahol mondjuk én tudom, hogy az X tag, az Y tagnak a döntésével, szövegével, akkordmenetével, témájával, bármivel nem elégedett, tudod, de a zenésztársa nem tudja, mert nem meri neki elmondani, mert nincs meg a támogató közeg, tudod, és hogy mondok, hogy gyerekek, így nem kell csodálkoznám, hogy tök egyre a másfélre.
Hát így hogy tudsz hiteles lenni, hát ez baromi másik, fontos, igen. Szóval nálunk szerintem ez tök jól működik, hogy általában Bálint szokta hozni egyébként az ötleteket, és abból tudunk kiindulni, emiatt gondolom azt, hogy van egy egységes Sharon's hangzásunk, mert főleg ő az, aki ugye az alapokat hozza, de simán van, hogy mondom, én dobok be a közösbe, vagy Samu is szokott ötleteket hozni, vagy Marcinak is vannak olyan ötletei, úgyhogy...
Igen, tudom, amikor lekerül egy dal...
Jól tudunk együttműködni szerintem.
A próbaterembe, akkor onnantól már közös az egész, tehát mindenki hozzáteszi. Tehát, hogy most egy verszak, vagy egy refrén van meg belőle, én ezt szeretem egyébként a legjobban, amikor én tényleg ilyen, nem azt mondom, hogy már a nulláról kell, de valami dal, ami nulláról születik. Tehát ez éppen adhok jellegű, hogy mi a helyzet.
Na, a szerzési folyamatban mennyire számít nálatok bele az, hogy éppen aktuálisan miket hallgattok?
Én nagyon-nagyon sok mindent hallgatok, tényleg a nagyon poptól a keményebb metal, rock, reggae, tényleg minden evő vagyok. Igyekszünk persze azokra a trendekre valamelyest figyelni, amik jelenleg mondjuk uralják a főként a pop zenét.
Ehhez képest mondjuk elég kevés trap van a zenét.
Igen, igen, úgyhogy ez főként inkább ez a hangzásban kicsit olyan belevinni, hogy nem csak a hogy is mondjam, tehát a klasszikus gitár, dob, basszus, meg a zongora hangszín, meg orgona, hanem kicsit, nem tudom, elektronikus vonalat belekeverni, stb. Tehát ezen folyamatosan dolgozni kell, tehát ezen, amit nem tudunk így elengedni. Másfelől meg a szövegeknél is próbálkozunk azzal, hogy olyan témákat fogjunk meg, ami érdekli az embereket.
Hát ez érdekes amúgy több szempontból is, meg azért is voltam erre kíváncsi, mert amikor hallgattam a szerintem a legutóbbi, tehát az utóbbi megjelent lemezt, akkor ott volt egy-kettő olyan dal, ahol például voltak olyan dob témák, meg olyan dobfilek, hogy rendesen felkaptam a fejemet, hogy hoppá, nem a szokás azért kettőnét, az, hanem hogy tök jó figurák, de igen. Lehet, hogy csak egy olyan cinütés, kúpütés, bármi, ami nem tipikusan van ott, és én ilyenekre állandóan felkapom a fejem, tehát például imádom, van egy amerikai ilyen glam sleaze banda, a Warrant, és nekik van egy lemezük, amit szerintem senki más nem szeret a világon rajtam kívül. Egy fele újra rögzített best of, másik fele pedig 5 új dal. Nem a legjobb dala, de ott van egy Bad Tattoo című dal, amiben van egy olyan kúpütés egy verze végén, aminek totál nem kéne ott lennie, de amiatt úgy megegyeztem a dalt, ez egyik kedvencem. És látok is, volt több ilyen megoldás, illetve a szöveget, meg azért is kérdeztem az előbb tőled, hogy te írod a szövegeket, mert hogy annyira túlmutat sokszor az átlag ilyen pop kliséken, nem azt mondom, hogy te a maga 21. századi József Attila, csak hogy nem ez a szögegyszerű, 42-szer hallott ugyanaz a dal, ami tudod az első sorból, hogy mi lesz a következő 4, hanem hogy van benne egy kis izgalom, és ez tök jó.
Igen, erre én személy szerint erre Réka is ugyanúgy figyel, hogy bár van egy klisé című dalunk, de...
Amúgy igen, annak Pontén írta a szöveget, igen.
Pontéka írta, de hogy az évek során, ugye alapvetően én mindig elmondom, hogy én arról tudok írni, ami velem történik, amit én tapasztalok, akár ilyen magánszférámban, akár kicsit ezt így tágítva, de hogy megpróbáltunk az elmúlt időszakban, már az előző nagy lemezen és a most megjelent lemezen is olyan témákat is feszegetni, ami már nem csak ez a szűk közeg, hanem kicsit, nem tudom, társadalmi kérdések, vagy humoros dalok, tehát ami úgy csak úgy kijön, és semmi, ez sem, tehát ez szövegek az sem egy, mondjuk azt, hogy gagyír, meg nem annak szállni, tehát az is ki van dolgozva, de hogy egy, csak egy ilyen közönség által énekelhető, jól megjegyezhető szöveg, de azért mondani való mindig kell, hogy legyen.
Igen, csak más, amikor valami humoros, meg amikor humoroskodó.
Igen, hát, igen.
Kettő között van különbség. A társadalmi kérdések, sejtem, mire gondolsz, ott meg azt vettem észre, hogy nem didaktikus a szöveg, hanem inkább ez a megénekled, hogy ez történt veletek. Tehát, hogy ugye nekem az szokott a bajom lenni sokszor, amikor valaki mondjuk ilyesmi témákat belevisz egy, az egyszerűség kedvéért fogalmazunk úgy, hogy popzenébe, hogy nagyon könnyen átcsúszik oda, hogy elkezd didaktikusan, tudod, magaslóról beszélni, és mondja azt, hogy szerintem ezt így kéne, vagy szerintem ezt így kellett volna, és ez nagyon könnyen válik visszássá.
Nekem amikor ilyen bevallom, hogy a Dilemma című dalunk ez, amivel így először megpróbálkoztunk, hogy szövegileg, meg talán a Szép más világ, ami volt az első, hogy kicsit reflektáljunk a körülöttünk zajló eseményekre és történésekre.
De ez fontos, szerintem.
Igen, abszolút, és nekem ebben a példa az, hogy tényleg ne egy ilyen szájbarágos, didaktikus valami legyen, ahogy te is mondod. Én nagyon szeretem Brodynak a szövegeit, tehát így a 60-aset. Tehát amikor tényleg olyan közeg volt, hogy próbáld meg úgy kifejezni magad, hogy értsék is az emberek, de lehet, hogy valakik, akik ott ültek ott fönt, azok ne pontosan azt értsék.
Egyébként Brodyra egyik tökéletes példa szerintem, van neki egy Személyigazolvány című dala, ami tökéletes, na az a humoros és nem a humoroskodó.
Igen,
meg
igen.
Most pont valamelyik nap néztem meg a tavaly előtti Arena koncertje megjelent Blu-ray-en, és ott van egy olyan konfi alatt, hogy sokadik alkalommal is baromi vicces. Köszöntöm a jegyvásárlókat, és azokat is köszöntöm, akik csak kapták a jegyet. Elképesztő figura az öreg, igen.
Igen. Úgyhogy tehát szövegileg én sokszor merítek így tőle, meghallgatom az ő, mint szóló, mint pedig az Illésben, vagy fonográfban végzett, vagy elkövetett szövegeit, úgyhogy igen.
És nem érzel generációs szakadékot köztem magad között?
Igazság szerint lehet, hogy azért valamennyit biztosan érzek, de az, hogy én ebben a ilyen zenei közegben nőttem fel otthon, hogy 60-as, 70-es évek, ez azért meghatározó volt, hogy szerintem közelebbnek érzem őt, mint mondjuk lehet egy velem egykorú, vagy tőlem pár éve fiatalabb valaki.
Azért is fontos kérdések ezek, mert hogy például pont őrá láttam egy olyan kommentet valahol, vagy lehet, hogy Konzsuzsára, nem tudom, tudod, hogy régen is szar volt, most is szar, stb. És hogy így most független attól, hogy valakinek tetszik, vagy nem tetszik, én például tökörlök neki, van pár névre szóló aranylemezem otthon a falon, és van egy Brody is közte, és talán arra vagyok a legbüszkébb, mert hogy a legutóbbi Gáz van babám című lemezének ugye a sajtójába picit besegítettem, és hogy az pontosan azért is szerettem volna Oroszlán részt vállalni belőle, azon túl, hogy akkor ugye a Gnome Recordsnak sajtoztam, majd azt hallottam, tehát, hogy egy 70 pluszos ember olyan lemezt csinál, amivel bármelyik fiatal azt mondta, hogy na figyelj, nagyon elégedett lehetni egy ilyennel. Tehát azért ezek baromi nagy dolgok. De ha már ez szóba került, hogy neked mik voltak így a otthoni zenei hatásaid, örülnék neki, hogyha elmondanátok mind a ketten, hogy mik voltak az első zenei impulzusok, amik értek benneteket, és hogy esetleg mi volt az, ami arra sarkalt, hogy később foglalkozzatok is zenével.
Szeretnéd, hogy én kezdjem? Igen. Hát én, amire így emlékszem konkrétan, én egyébként kecskeméti vagyok, és a családommal nagyon jó kapcsolatban vagyok, így a mai napig is, és emlékszem, amikor apukám vitt minket reggel az iskolába, és ültünk a dugóban, és mindig a Nickelback meg az Avril Lavigne ki volt tekerve maxra, és együtt üvöltettük a számaikat. Úgyhogy nekem így abszolút így az apukám által hallgatott rock, főleg rock előadók, például a Judas Priest volt ilyen, ugye Nickelback, Avril Lavigne, Evanescence, és akkor így először én is így próbáltam így a rockosabb irányba elmenni, aztán rájöttem, hogy hát ez nem annyira az én stílusom, és akkor utána kezdtem el így a pop mainstream fele elmenni.
Pedig egy simán meghallgatnék egy ilyen lemezt a hangoddal, mondjuk, mint a legutóbbi Avril lemez, a Love Sucks,
egyébként,
ami kicsit ilyen poposabb.
Mert igen, egyébként én nagyon szeretem a mostani Avrilt is, de azért a régi Avril az számomra az verhetetlen, az Caterboy-jal, meg a Girlfriend-et.
Igen, csak tudod, szerintem tök tudott méltósággal öregedni.
Igen,
annak ellenére, hogy nem feltétlen szeretek minden Travis Barker által producerelt lemezt, amit neki csinált most legutóbb. Tudod, tök érdekes, hogy több kritika jelent meg úgy, hogy igen, Avril Lavigne visszatért, itt a Love Sucks. De nem azzal tért vissza, előtte volt egy lemeze. Az más kérdés, hogy olyan szar volt, hogy senki nem emlékszik rá, de volt előtte egy lemeze, tudod? Tehát, hogy így rájött arra, hogy nem Skaterboy 2-t kell írni, igen, hanem haradni kell a korra.
Igen. Szóval nekem így abszolút ez volt az első, és akkor utána, amikor elkezdtem énekelni, meg magántanárhoz járni, akkor így a Bruno Mars-tól kezdve, Pink, mit tudom én, Demi Lovato, tehát tényleg ez ilyen nagyon mainstream előadók, és most, hogy elkezdtem már Pesten így Kőbányán tanulni, énekelni, innen, onnantól kezdve kezdtek el az ilyen jazzesebb, meg funkosabb zenék is megtalálni. Úgyhogy elég vegyes így az, amiből én inspirálódok, de így a magyar előadókat kifejezetten kedvelem, szóval én például a Punanit nagyon sokat hallgatom. Nekem nyilván a Margaret Allen meg a Blaha Louisiana azért tök nagy példakép, mert ott is női előadó az, aki ott van középen, és mögöttük a srácok megviszik ugye a zenei alapot, és nekem ez nagyon inspiráló, hogy ott van egy csaj, és akkor nem tudom, hány srác között kell az ős asszonynak lenni.
Nehezebb dolgod van szerinted?
Nem tudom, mert soha nem dolgoztam még máshogy, tehát én mindig fiúkkal zenéltem együtt, és én egyébként ezt élvezem. A suliban több lány is van egyébként a zenész szekcióban is, tehát hogy a dobok mögött meg a basszus gitárnál is egy csajszi ülés, és egyébként az is tök jól működik. Én szeretem egyébként, szeretek a srácokkal együtt dolgozni, nem is nagyon szeretném, meg nem is tudom nagyon elképzelni, hogy legyen egy csajszi még rajtam kívül, de biztos, hogy szeretnénk egyébként, szóval én nem zárom ki ezt, de nem, most egyelőre nem tudom elképzelni, hogy máshogy milyen lenne.
De mi mindig a zenéről beszélünk. Ez magasabb dobog.
Igen,
ez, amúgy a Bruno Mars tök érdekes, hogy agyfaszt kaptam a csávótól.
Pedig szerintem zseniális.
Várjál, azért, mert nagyon sokat pultoztam akkor beugrósként, mikor a Lazy Song annó sláger.
Jó, de az...
És de én leragadtam ott, és akkor kijött ugye a Mark Ronsonos dal, a Uptown Funk, jó, oké, ez nem rossz, de mondom, ettől függetlenül nem értem, miért vannak annyira oda a csávóért. És egyik címben nem kicseszett velem, és születésnapomra megkaptam tőle, mikor megjelent a 24K Magic-nek volt egy olyan kiadása, ami az van egy Apollo klubos koncert Blu-ray bónuszba, szerintem ilyen 40 perces koncert. Fú, az a zenélés, ami ott van, akkor mondta, hogy basznek, ez majdnem Prince szint. Majdnem, csak majdnem, de azért, ha már valakit Prince-hez hasonlítok, az nagyon nagy szót ad, és így mondtam, hogy fú, na jó, oké, tényleg nagyon tud az a csávó.
Nagyon sokat bántják azzal, hogy ő a Michael Jackson-tól lop el dolgokat.
Szerintem sokkal több Prince van a zenében, mint Jacko, de...
De szerintem nem szégyen az egy előadótól, hogyha kimeri mondani, hogy ő valakit inspirálódik, és kifejezetten valakitől sokat inspirálódik. Egyetlen. Szóval például nálunk Báli nagyon sokat szokta emlegetni, hogy ő ugye Beatles meg John Lennon fan, és hogy ez a mi zenénkben is valamilyen szinten megjelenik, szóval...
Hát jó, de figyelj, most attól függetlenül nem vagyok Beatles rajongó, azért szerintem igencsak kevés olyan popzene van, ami a Beatles után született, és nem hatott rá Beatles.
Igen,
ez így van. Igen. Igen. Hú, hát nálam, még a múlt évezredben, úristen, hát az, hogy én is olyan közegből jöttem, ahol fontos volt a zene, nagybátyám opera énekes volt, nagymamám is foglalkozott énekléssel. Édesapám is ilyen autodidakta módon zenélt 60-as, 70-es években mindenféle, hát ezek klasszikus ilyen beat zenekarok iskolában, igen, meg nem tudom, itt ott alakultak. És emiatt én már oviban is ilyen zenei fejlesztóvi volt, utána az általános iskolában is, mert én zenetagozatosba jártam, és akkor ott ugye hangszert kellett választani kötelezően, és hát ott jött a gitár, az pedig annak a hatására, hogy nem tudom, 7-8 évesen láttam egy nehéz nap éjszakáját a Beatles-től. Tehát az nekem volt, az volt az a pont, hogy onnantól én, ez most már több mint 30 éve, de hogy én tehát nekem a Beatles az origó, tehát hogy nagyon sok mindenben, akár a zenét, szöveget, akár a produceri munkát tekintjük. De amikor így a nem tudom, gimnáziumba bekerültem, mindig voltak zenekarok gimnáziumi, amikkel sok feldolgozást játszottunk, de már készültek a saját dalok. Tehát saját dalokat már 7-8-9 évesen is írogattam, hát most azt nevezhetjük saját daloknak, meg ilyen dalkezdeményeknek, mindenféle halandzsangó szöveggel. És akkor ott a gimnáziumban emlékszem, ott azért kitágult a látókör, tehát a keményebb zenék fele főként akkor, nem tudom, ugye 2001 ugye a Toxicity, az még nekem egy ilyen olyan pont a Toxicity megjelenése a System of a Down-tól, ami egyébként én mérföldkőnek tudok mondani, így a zenei ízlésemet formálva, aztán, hogy mikor ilyen 2005-6 körül megismertem a magyar vonalon ugye a Pannonio Stanska Orkesztrát, akkor a ska zenébe, az szintén mai napig szerelem, ez a karibi ska regi vonal, meg hát, ami szintén konstans, a 90-es évek vége, 2000-es évek elejé, a Kis Pál és a Bogasz Quimby. Tehát a szövegek, ott, meg ott is azért a zene is, az nekem meghatározó mai napig. És hát most az így új zenekarok közül, hogy Réka is említette, szerintem ezt valahol a zenekar Margaret Islandet, de talán főként Blaha Louisianát olyan követendő példának tekinti, aki tényleg így ebben a mai magyar zeneiparban tényleg egy ilyen követendő példa, így van.
Nehogy azt mondod, hogy neked nem mondok poént, hogy a Paul McCartney halála előtti, vagy utáni Beatles.
nekem igazság szerint így a 65-ű Rubber Soul már az, ami olyan produceri meg zenei szempontból már egy összetettebb, de én a 66-os évet érzem ugye náluk, most nem csak Paul McCartney állítólagos halála, vagy igen, de hogy tényleg ott volt az a zenei váltás, ami egyébként nem csak a Beatlesnél, hanem a The Kingsnél, stb., tehát a ottani Rolling Stones, tehát az akkori zenekaroknál is megfigyelhető az a 66-os váltás valahogy. És hát igen, én azt mondom, hogy inkább így 65-től fölfele.
Hát igen, a második korszak.
Igen.
Tök érdekes, hogy ugye mondom, engem évekig elkerült, sőt sokszor mondtam, hogy hát ez szar, hagyjatok vele békén, és így egyik barátom mondta, hogy figyelj, hidd el, működni fog, egy trükköt versbe, az utolsó lemeztől kezdett visszafelé hallgatni, tudod. És elkezdtem így szépen lassan elmérni benne, és igen, most már én is tudod, látom az értékét, meg értem, hogy miért szeretik ennyire, meg értem, hogy miért ennyire origó mindenkinek. Kellett egy kicsit érni, meg öregedni hozzá valószínűleg. De nekem a Stones is így volt, hogy mindig mondtam, persze, hogy hagyjad már a Stones-t, és beültünk érted a Die Hard 5-re, moziba, amiben azért túl sok kiemelkedő pillanat nincsen, valljuk meg, szegény Gangsta Zoli meg a vége főcímdalon kívül, ami ugye pont egy Stones dal. És ott, ahogy ültünk a moziba, a nagy hangcucc, orbitális hangerő, berobbant a Doom and Gloom, és mondtam, hogy na oké, ez tényleg jó.
Igen, tehát egyébként én pont a Samu, a billentyűsünk, ő gyakran ugye kérdezget minket, hogy milyen lemezeket ajánlunk neki, meg mit hallgasson, és mi emlékszem, ilyen mindenféle koncertekről, vidékről jöttünk haza, nem tudom, órákat beszélgettünk át különböző lemezekről, és úgyhogy ez
legjobb tevékenység.
Igen,
hogy mondjuk 2,5 óra az út, én elalszok az elején, és mire fölkelek, ők még mindig a Beatlesnél tartanak.
És mennyi minden jó végre maradsz le, gondolva, tehát ez tűrhetetlen, nem szabad.
Igen, úgyhogy és amit most Réka mondott, ez meg, hogy mennyire lop az ember idézélesen, vagy vesz példát már a zenekarokról, erre megint csak Paul McCartney tudom mondani, aki tényleg azt mondta, hogy ők volt a legnagyobb plagizálók a világtörténelemben, csak hát ezt olyan átformálták a saját stílusukra, és hozzátették az ő saját elképzeléseiket.
Jó, hát hogy persze, hogy most belegondolsz, pont nemrég volt Plágium per a Led Zeppelinnek, tehát mindenkinek van.
Mindenki, persze. Igen.
Már akkor is, ugye, tehát ez igen. A, valószínűleg minden riffet eljátszottak 62-ig.
Igen.
Jó, lehet, igen. Oké, ez benne van a pakliba. Szerintetek mi lehet az a pont a Sharon's életében, ami mondjuk meghozhatna egy nagy áttörést? Vagy egyetlen céle a nagy áttörés, vagy pedig inkább az a cél, hogy az örömzenélés jelleg megmaradjon?
Hát én úgy nem akarok meghalni, hogy a Budapest Parkban nem játszottunk, úgyhogy ha 80 évesen kell odarakni tolószékbe.
Már mint teltházas önálló koncertet, nem? De, hogy azért
tök mindegy, ha az anyukámnak zenélek, de a Sharonzal ott állunk a Budapest Park színpadán. Nem érdekel, csak ott akarok lenni. Szóval én abszolút úgy gondolom, ez egy közös célja a zenekarnak, hogy minél több fesztiválon megmutathassuk magunkat, és eljuthassunk a saját kis altárközönségünkhöz, úgyhogy nyilván az örömzene is benne van, mert anélkül szerintem nincs értelme csinálni, de hogy az én fejemben ez egy sokkal komolyabb dologként él, és szerintem ezt mondhatom így a srácok nevében is.
Abszolút, tehát 17-8-ban, amikor eldöntöttük, hogy ez legyen egy komolyabb dolog, tehát azóta ezen az úton megyünk, kisebb-nagyobb kitérőkkel, amit épp dob az élet, de a közös cél az ez. Tehát, hogy minél több helyre eljussunk, minél többen megismerjenek minket, és olyan koncerteket tudjunk adni, mert én úgy gondolom egyébként, hogy ha megnézzük az eddig megjelent lemezeinket, az Illúziótól most az Ez vanig, azért én úgy érzem, és ezt több helyről kaptuk vissza, mondjuk így pozitív visszajelzésként, hogy egy emelkedő pálya van, tehát zeneileg, hangzásilag. Én úgy érzem, hogy azon már nagyon jól állunk, persze ott is még van nagyon sok mindent, amit lehet tenni, meg kell is, de hogy igen, most az a rész következik, hogy ezt az anyagot, ami most a kezünkben van, ezt a műsort, amit tavaly ugye az új menedzsmentünk segítségével, a Music Lab Agency-vel elkezdtünk összerakni, és elkezdtünk kitalálni, azt tényleg el tudjuk vinni nagyon sok fel az országba.
Hát ugye mindenképpen remélem, hogy össze a Budapest Park, így most eszembe jutott, hogy fia, tégedetnél még nincs előzenekar. Milyen jó lenne. És ugye valakivel akkor velük beszélgethetne a Beatlesről, ugye a Sok Abbey Road Session után.
Igen.
Tök érdekes, hogy az új lemezt Nashville-be vették fel valami country stúdióba, és szerintem ennyire Beatles-es lemezük még nem volt.
Volt, igen.
Nem tudom, hogy hallottál a tavalyi lemezt, vagy nem.
Hallottam már, igen.
Fú, szerintem elképesztő, nem? A tavalyi egyik legjobban.
Igen.
Ja igen, mert tehát, hogy majdnem minden adásban ezt mondom, igen, én tégedet rajongó vagyok, tényleg, tehát hogy nem csak jó, egy ilyen poén, hanem tényleg. Úgyhogy, mert hogy nem, tehát milyen jó lenne. Kinéztem a manager asszonyra, hogy...
Fel van adva a lecke.
Igen. Figyelj, legalább akkor én is látnálok benneteket tutira élni.
Jó, de ha ott koncerteznénk, akkor biztos, hogy VIP vendégünk lennél, szóval. Ja,
ha mondjuk azt kellene megnevezni, hogy mivel lennétek elégedettek a következő 5 évben a zenekar frontján, most itt azon túl, hogy teltházas Budapest Park nyilván, hogy egyrészt mik a rövid távú, hosszabb távú tervek, és mi az, ami azt mondtak, hogy oké, hogyha ez sikerül elérni 5 éven belül, akkor elégedettek vagytok.
Igen, rövid távú tervek, akkor próbáljuk ilyen időszerűen menni, hogy most még forgatni fogunk egy videoklipet az előző nagy lemezhez. Nem árulok el róla a részleteket, nagyon jó helyszínen, ez Barbie sokat járt utána, hogy ez így megtörténhessen, és ott tudjunk forgatni. Emellett meg azt azért el akarom mondani, hogy a Kovács Oliver a dobosunk, ő tényleg a zenekar nem csak a dob miatt az egyik hajtómotorja, hanem szervezés, mindenféle ötletelés tekintetében tényleg ő aki ezt így viszi. ő neki nagyon sok ötlete, nagyon sok terve van, amit közösen persze átbeszélünk, kitalálunk, de szeretném megvalósítani, úgyhogy ezek is mindenféleképpen a közeljövőnek a tervei. Szeretnénk most egy szezonnyitó koncertet így május-június környékén, amivel így megnyitjuk mondjuk így a szezont, ez most már így talán a harmadik ilyen lesz, mert utóbbi egy-két évben a A38-on sikerült ilyen, pont ilyen június elején mindig valami kis szezonnyitó koncertet csinálni. Ugye a nyár, fesztiválok, város napok, falu napok, ebben bízunk, hogy minél több összejön. Tervezünk új dalokat is kiadni, ugye mivel tavaly nagy lemez jött ki, ezért idén szinglök, tehát kis lemezek, vagy egy EP fog majd világot látni. Úgyhogy ezzel azért még van meló, hogy neki álljunk, és ezeket ugye elkezdjük szépen készítgetni. Hát hosszú távú tervek.
Szeretnék gazdag lenni.
Az hosszú távú.
Hosszú távon nagyon sokáig gazdagnak lenni, igen.
Na, mindjárt más.
Szerintem most akkor én így próbálok így nem csak a zenei részéről beszélni, hogy így amióta a menedzsmenttel együtt dolgozunk, azért azt látjuk, hogy nem csak jól kell tudni zenélni, hanem el kell tudni adni magadat is. És
legalább annyira fontos.
És annak ellenére, hogy próbálunk azért kommunikatívak, meg közvetlenek lenni a közönségünkkel, azért a social média egyikünknek sem erőssége, nem feltétlenül vagyunk azok az emberek, akik minden kaját, meg minden öltözködni, és nem tudom, minden kirándulást kiposztolnak a social média felületeire, és ebből kifolyólag nyilvánvalóan a zenekar oldalaira is hát annyi időt szentelünk, amennyi kedvünk van hozzá, és arra már így rájöttünk, hogy azért ez nem feltétlenül elég. Úgyhogy most ez egy ilyen közös cél, hogy azon keresztül próbáljunk meg elérni a közönségünkhöz, főleg azért, mert hogy a fiatalokat szeretnénk elsősorban megfogni, akik majd eljönnek a koncertjeinkre, és őket sehol máshol nem lehet, úgy érzem, tehát hogy ennél könnyebben sehol máshol, mint hogy kiposztunk dolgokat ide-oda-amoda, úgyhogy ez most egy hosszú távú cél, hogy egy olyan közönséget, vagy olyan közösséget építsünk fel a social oldalakon, akik hosszú távon elkötelezett Sharon's hallgatók lehetnek, potenciális Sharon's hallgatók.
Lehet érzem, mert én is, ha valaki, akkor én kurvaszarul csinálom a social médiát, mert most is ugye raktam ki a mai podcast, és láttam, hogy két napig nem posztoltam megint semmit, tudod, ez a múltkor egy hét így kimaradt, mert mit tudom, én elfelejtettem, tehát ez ilyen fú, nagyon, az egy külön szakma.
Hát igen, és
sajnos.
És így igen, szóval, hogy mi zenészként nagyon szeretnénk, tudod, csak így erre fókuszálni, hogy akkor zenéket írunk, kiállunk a színpadra, jól érezzük magunkat, nem tudom, és erre azért rá kellett jönni, hogy oké, de hogy ez már annyira elválaszthatatlan dolog.
Elmúltak a 80-as évek sajnos.
Igen. Úgyhogy ez talán egy hosszú távú cél, meg hát nyilván minél több koncert, az elsősorban, hogy színpadra állhassunk, azért az nagy közös álmunk, igen.
Mert tényleg stúdiómunkát is élvezzük az új daloknak az összerakását, hogy próbálunk, hogy nem tudom, ide-oda tévékbe, rádiókba megyünk. Nagyon jó érzés az is, de azért tényleg az, hogy ott lenni. Visszakanyarva a Beatleshez, lehet, hogy megunták 1966-ra, hogy nem tudom, 15 perces koncerteket kell adni két naponta, lehet, hogy én is megunnám, és akkor csak egy stúdióba bezárva, de most már nem az a világ van, hanem tényleg egy más. És valóban ez, hogy ha akár csak 20 évet is mehetnénk vissza, amikor még nem volt ez annyira fontos. Persze annak is voltak hátrányai, hogy akkor nehezebben lehetett bejutni, nem tudom, tévé, rádió, stb. Nem lehetett úgy elérni az embereket, mint most, tehát vannak előnyök, vannak hátrányok, és ez az a baj, hogy ez most már tanulni kell. Tehát.
Ja, te függetlenül lehetne, és meg lehetne nyomni egy gombot, ami mondjuk 85-től 2005-ig így cirkulál az idő folyamatosan, így nyomni.
Igen.
Meg nem szeretem ezt a boomer, régen minden jobb volt, mert egyre inkább rá kéne, hogy de.
Hát sok szempontból. Nyilván a mai kornak is megvannak az előnyei, hátrányai. Annak is, annak is megvoltak, de én is azt mondhatom, hogy én is nagyon szívesen éltem volna 85-től 2005-ig folyamatosan.
Ja. Igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és biztos vagyok benne, hogy nem utoljára voltatok itt, úgyhogy ha más nem, akkor a következő lemeznél, vagy valamikor, mit tudom, egy év múlva majd ismételjünk, üljünk le, beszéljünk újra. Hát, ha addigra meg lesz a Budapest Park is.
Mindenképp.
Aztán így ki tudja, és sok sikert nektek. A hallgatóknak pedig mondom, hogy mindenképpen hallgassatok rá a zenekarra, mert tényleg érdemes. Nem csak úgy mondom promóból, illetve fontos, hogy beteszem a leírásban, hogy hol tudjátok őket követni, hol tudjátok meghallgatni a zenéiket. És természetesen jövő héten jövünk újra. Hallgassatok minket akkor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük a meghívást!